13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mert Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét hordozza. Erről beszélt Steinbach József az ünnep kapcsán adott interjúban. A református püspök hangsúlyozta, a bűnbánat és az újjászületés nem elvont fogalmak, hanem konkrét életformát jelentenek. A hívő embernek személyesen kell szembenéznie saját hibáival, és törekednie kell a változásra. Az újjászületés egy új látásmód kezdete, amelyben az ember Isten felé fordul, és mások felé is nyitottabbá válik. Mint mondta, a hit a hétköznapokban, egyszerű figyelmességben, jelenlétben és segítségnyújtásban mutatkozik meg. Isten nem a világ összes terhét kéri számon, hanem azt, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő embereket. Beszélt arról is, hogy a megtérés lehet egy pillanat műve vagy hosszabb folyamat. A megbocsátás kapcsán kiemelte, Isten kegyelme erőt adhat a függőségek leküzdéséhez is. Figyelmeztetett ugyanakkor a felszínes vallásosság veszélyeire, amikor az ember saját elképzelései szerint formálja hitét. Húsvéti üzenetként azt emelte ki, a feltámadás azt jelenti, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Húsvétkor a feltámadott Krisztust és az örök életet ünnepli a kereszténység. Erről beszélt Székely János a szombathelyi székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hangsúlyozta, a feltámadás a hit központi üzenete. Mint fogalmazott, a világ és az élet nem véletlen műve, hanem Isten teremtő akaratából született. A püspök szerint Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, és ezzel utat nyitott az ember számára az örök élet felé. A húsvét azt is jelenti, hogy az ember rálép a szeretet útjára. A főpásztor úgy véli, az ember gyakran rossz helyen keresi a boldogságot, amikor hatalomra vagy gazdagságra törekszik. Szerinte az igazi beteljesedést a szeretet adja, amely tettekben kell megnyilvánuljon. Kiemelte, egy szeretetre épülő világ csökkentheti a társadalmi feszültségeket és a szenvedést. Már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az adatok szerint szombat délutánig több mint 8800 szavazatot közvetlenül levélben juttattak el a Nemzeti Választási Irodához, 117 ezret pedig a külképviseleteken adtak le. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 497 ezeren kérték a névjegyzékbevételüket a határidőig. 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel mintegy 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok. Azonnali válságintézkedéseket és az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozások feloldását követeli Orbán Viktor az Európai Uniótól. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett az európai energiaválság súlyosbodása miatt. Kiemelte, hogy az energiahiány és a drasztikus áremelkedés közvetlen veszélyt jelent Európa gazdaságára. Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak minden forrásból a lehető leggyorsabban fel kell töltenie olaj- és gázkészleteit. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek azonnal fel kell függesztenie az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat. Rá kell kényszeríteni Zelenszky ukrán elnököt a barátság kőolajvezeték megnyitására. El kell vetni az orosz energiáról való leválás és a magas brüsszeli árakra épülő energiapolitika terveit. Ismét ultimátumot adott a teheráni vezetésnek az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán idézte fel, hogy hamarosan lejár az egyszer meghosszabbított 10 napos ultimátum a Hormuzi szoros megnyitásáról, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba. Úgy fogalmazott, hogy a pokol fog Iránra szabadulni, amennyiben 2 napon belül nem köt megállapodást. További mintegy 200 alkalmazottját menekítette ki az iráni Bushehr atomerőműből Oroszország állami nukleáris vállalata, írja a Reuters. A Rosatom már az iráni háború kitörése óta folyamatosan csökkenti az ország egyetlen atomerőművének személyzetét. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ismertette, hogy az erőmű egyik iráni dolgozója meghalt egy lövedék repesze miatt, és az egyik épület is megsérült.
Az időjárásról.
Jobbára felhőtlen lesz az ég, inkább keleten kell gomoly felhőképződésekre számítani. A délire, délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 6 és 13 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Our idols just to see them fall, and our false gods brought us nothing at all. Oh, how foolish we have been, forgive us for our sins.
Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok. De nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
van gravitáció az űrben, tehát hogyha nem lenne gravitáció, akkor a nemzetközi űrállomás sem keringene a Föld körül, vagy a Föld se keringene a Nap körül, így van. Miért van súlytalanság? Azért, mert a nemzetközi űrállomás kering a Föld körül, tehát hat rá a gravitáció, viszont nagyon nagy oldalirányú sebességgel mozog. 28 000 km/h sebességgel kering a Föld körül, 90 perc alatt kerüli meg a Földet. Ez azt jelenti, hogy ilyen 16 napfelkelte és naplemente van 24 óra alatt. Úgyhogy az űrhajósok 16-szor gyönyörködhetnek a napfelkeltében.
Tehát nem kell megvárni ezt. Én azt gondolom, hogy az a házasságunkat, a kapcsolatunkat a gyermekekkel együtt is kell építeni, és különösen oda kell figyelni, ha felütti a fejét valamiféle hiány, és nem akkor kell már azt mondani, na jó, oké, már nincs gyerek, nincs ami összetartson, akkor menjen mindenki, amerre akar.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
What I'm up against. I know someone who's here in the midst of it, fighting for me in a battle I can never win, all on my own. I might not be
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Az emberes űrrepülések jelentősége az űrkutatásban címmel tartottak előadást az Ortutai Elemér Görögkatolikus Központban a hét elején. E kapcsán stúdiumban láthattuk vendégül Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászát. A csillagászt számos témában kérdeztük, szó volt a Hunor programról, Kapu Tiborról és a személyes jelenlét fontosságáról az űrállomásokon, az űrkutatás területén.
Igen, amikor az űrkutatásról beszélünk, akkor szoktunk beszélni robotos űrkutatásról, amikor ilyen robotszondákat küldenek bolygókhoz vagy a holdhoz, és akkor ott vizsgálódnak műszerekkel. A Marson például most jelenleg is dolgozik 2 rover, ilyen guruló robotautó, amik ott vizsgálatokat tudnak végezni, és mesterséges intelligenciát is használnak újabban, úgyhogy tök nagy eredményeket tudnak elérni. És felmerül a kérdés, hogy van-e szükség emberre? Mert ugye a világűr az nem egy barátságos környezet az emberi test számára, illetve az emberi szervezet számára. Veszélyes, egyrészt a sugárzás mennyisége megnő, sejtkárosító sugárzásokkal kell számolni, és eleve a súlytalanság, ami így az űrbéli körülményeknek egy nagyon fontos jellemzője, az megterheli az izomzatot, a csontozatot, a keringési rendszert. Van-e értelme ilyennek, hogy emberes űrkutatás, van-e értelme embereket reptetni a világűrbe, hogyha úgy tetszik? És azt kell mondjam, hogy van, mert egyrészt nagyon sokat tudhatunk meg önmagunkról is, a biológiánkról is, illetve vannak olyan tudományos vizsgálatok, kutatási módszerek, amiket még a robotok nem tudnak elvégezni. Tehát bármennyire high-tech is a mai technológia, még azért szükség van bőven az emberi jelenlétre és arra, hogy az ember végezze el ezeket a folyamatokat. A nemzetközi űrállomás, az International Space Station, ISS, az egy 400 kilométeres felszín feletti magasságban keringő kutatólaboratórium, ahol most is több ember dolgozik, és ezek az űrhajósok, akik ott dolgoznak, ezek kutató űrhajósok többségében, tehát tudományos projekteket, fejlesztéseket végeznek, nekik is van egy munkabeosztásuk, a 7-5 napján dolgoznak, van műszakuk, illetve van, hogy hétvégén is, hogyha éppen olyan a projekt, azért van szabad napjuk is, de hogy alapvetően ott olyan tudományos munka zajlik, ami itt a Földön az emberek életét is bizonyos szempontból jobbá tudja tenni.
Mi az, amivel foglalkoznak? Tehát mik az aktuális tudományos, hogy is olyan kutatási területek? Nem tudom, honnan, hová jutottunk el?
Farkas Bertalan feltetőleg más témákat kutatott, mint mondjuk a
többség, igen, tehát hogy azért fejlődik a tudomány, és folyamatosan vannak új témák, de alapvetően az első űrállomás az 1971. április 19-én állt földkörüli pályára, ez a Szaljut 1 volt. Ez a Szovjetuniónak volt egy űrállomása. Aztán 1973-ban az amerikaiak is felküldték az első saját űrállomásukat, a Skylab-et, mert ráeszméltek arra, hogy bizony ezeken az űrállomásokon olyan munka tud zajlani, mind a két nagyhatalom, mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok, amik itt a Földön nagyon nehezen kivitelezhetők. Egy űrállomáson 2 nagyon fontos tulajdonság van, ami ezt egy speciális kutatólaboratóriummá teszi. Az egyik az a súlytalanság. A súlytalanság az az állapot, amikor egy test nincs alátámasztva és nincs felfüggesztve, lényegében szabad eséssel zuhan. Tehát amikor egy tollat én elejtek, akkor az a toll, amíg esik és el nem éri a Földet, az úgynevezett súlytalansági állapotban van, csak a nehézségi erő hat rá. Szoktuk mondani, hogy az űrben nincs gravitáció. Na, most ezt így szögezzük le. Van gravitáció az űrben, tehát hogyha nem lenne gravitáció, akkor a nemzetközi űrállomás sem keringene a Föld körül, vagy a Föld se keringene a Nap körül, így van. Miért van súlytalanság? Azért, mert a nemzetközi űrállomás kering a Föld körül, tehát hat rá a gravitáció, viszont nagyon nagy oldalirányú sebességgel mozog. 28 000 km/h sebességgel kering a Föld körül, 90 perc alatt kerüli meg a Földet. Ez azt jelenti, hogy ilyen 16 napfelkelte és naplemente van 24 óra alatt. Úgyhogy az űrhajósok 16-szor gyönyörködhetnek a napfelkeltében.
Akkor nehéz órát egyeztetni.
Hát ott ez még a biológiai ritmusokat is amúgy megzavarja. Amúgy a londoni időt használják a nemzetközi űrállomáson, a Greenwich időt, a világidőt. A Kínának is van saját űrállomása, ez egy érdekes fun fact, ezt nem szokták sokan tudni. Jelenleg 2 űrállomás kering a Föld körüli térségben, alacsony Föld körüli pályán. Az egyik az a ISS, ahol Kapu Tibor is dolgozott a nyáron 18 munkanapot, és a másik az a kínai űrállomás, a Tiankung, vagy Mennyei Palota, ott is dolgoznak űrhajósok, kínai űrhajósok, tajkonauták, így is szoktuk mondani a kínai űrhajóst. Ők nem asztronauták, hanem tajkonauták.
Emberi mértékkel ezek mekkora szerkezetek?
Hát a nemzetközi űrállomás az jelenleg a legnagyobb mesterséges objektum a Föld körüli térségben, akkora, mint egy focipálya. Tehát egy focipálya méretű űrlaboratóriumot
képzel. Akkor a csillagok háborújában, amit ott látunk?
Hát az... a halálcsillag az sokkal nagyobb. Sokkal. A halálcsillagnak, hogyha jól emlékszem, a hivatalos kánonbeli Star Wars adatok alapján 160 km az átmérője. Oh. Tehát azért az masszív.
Még bővíteni kell.
A második halálcsillag az Endori csatában az elvileg nagyobb így a kánon adatok alapján, úgyhogy a Star Wars mi is szeretjük csillagászat.
Igen, igen. Az egy alapmű az egyetemi tanulmányoknál, ez igen, külön igen, tantárgy kutatja.
Mi nagyon szeretjük az ilyen science fiction-öket, mindent is. Star Wars, Star Trek, Interstellar, csillagok között jöhet bármi. Aztán vannak jobban sikerültek, vannak kevésbé jól sikerültek, de ezt majd eldöntjük.
Szokta tudományosan egyébként kritizálni?
Szoktuk, hogy... de abszolút, nem csak én is szoktam, de a nagy közönség is szokta. Tehát vannak olyan dolgok, amik nagyon-nagyon látványosak és nagyon jók. Például a Csillagok között című film az szerintem zseniális. Tehát a Csillagok között című filmnek az egyik tudományos tanácsadója a Skip Thorne volt, aki egy Nobel-díjas fizikus. Tehát az ott azért nagyon komoly megvan erőket alapozva. Megmozgattak, meg van alapozva. Nyilván van benne fiction rész, science fiction, valami science, valami fiction, de nagyon jól játszanak az arányokkal. Hát mondjuk a Csillagok háborújában, a Star Warsban, a 7. epizódban, amikor a bolygó elszívta a csillagot, azon én megmondom őszintén, ott nagyon kiakadtam, de ilyenkor így kikapcsol bennem a tudós, és mondom, hogy jó, akkor most élvezzük a sztorit, most ne ezzel foglalkozok. Tehát előfordul, hogy igen, valami nagyon szemet szúr. Na de visszatérve az űrállomásra.
Említettük a Putibort és említettük a programot. Miért fontos ez egyébként mondjuk a magyar tudományosságnak az életében? Mert ami ez izgalmas volt, hogy gyakorlatilag mi is elemezgetjük a dolgokat, annyiféle információt közvetlen tud eljutatni akár a magyar tudományosságnak a világába, amely lehet, hogy előre lepíti ezt a fajta szakágat.
Tehát abszolút, tehát ezek olyan speciális laborok, ahol olyan kísérleteket lehet elvégezni, amit a Földön nem lehet. Ezért van Kínának is saját űrállomása. A súlytalanság az egy nagyon-nagyon értékes környezet, tehát ott olyan gyógyszerfejlesztési, anyagtudományi kísérleteket lehet elvégezni ebbe a környezetbe, amiket itt a Földön nem lehet, ugyanis a Földön ezt a súlytalansági állapotot nagyon nehéz előidézni. Ilyen parabola repülésekkel néha előszokták ilyen 5-10-15 percre, de nem stabilan. A nemzetközi űrállomáson viszont állandó súlytalanság van, és emiatt például olyan kristályosítási, gyógyszerkristályosítási kísérleteket is tudnak végezni a űrhajósok, amik akár itt a Földön az egészségügyet, illetve az egészségtudományokat nagyban előre tudják mozdítani. Tehát nagyon sok ilyen kísérlet zajlik. Illetve a sugárzási környezet is nagyon fontos, mert hál' Istennek minket itt a Földön véd két pajzs is a világűrből jövő nagy energiájú sugárzásoktól. Vannak ezek az elektromos töltéssel rendelkező úgynevezett részecske sugárzások. Na, ha ilyen ér minket, ilyen éri a testünket, a nagyobb mennyiségben, nagyobb dózisban, az nem feltétlenül egy egészséges dolog. A rák kialakulásának a kockázatát is növelni tudja. Gondoljunk csak 1986 Csernobil példájára, ott is ugye a sugárzás mennyiségének a növekedése, azért az okozott nagyon durva dolgokat. Az űrben a nagyon nagy a sugárzás mennyisége, viszont a nemzetközi űrállomást védi egy pajzs, a Földnek a mágneses tere. A bolygónknak van egy természetes mágneses tere, ezt a bolygónk belsejében lévő geofizikai folyamatok hozzák létre, és ez azért a töltött részecske sugárzásoknak egy jelentős részét így eltéríti, így pajzsként kivédi. Minket itt a Föld felszínen még valami véd, egy második pajzs, a légkör, a Földnek az atmoszférája a légköre, ezért ránk így a világűrből jövő ilyen töltött részecske sugárzások itt a Föld felszínen nem annyira veszélyesek. Na, az űrállomás az a légkörön túl van, ott azért megnövekszik a sugárzásnak a mennyisége, de még nem halálos mértékben. Érdekes ilyen fun fact, hogy amíg egy űrhajós egy hetet eltölt az űrállomás fedélzetén, addig őt akkora sugárzás éri minket, mint minket itt a Földön, egy év alatt a természetes háttérsugárzásba eredeztethető sugárzás. Tehát ők egy hét alatt megkapják az egyéves dózisukat, ez még nem a halálos mennyiség, de azért már a bizonyos dolgoknak a rizikóját tudja növelni.
Van erre valamiféle szabály, hogy mennyit tölthet fenn egy ember?
Hát van alapvetően, ilyen féléves műszakokban dolgoznak az űrhajósok, tehát amikor a nagyhatalmak felküldenek egy-egy ilyen űrhajós legénységet, akkor ez általában ilyen fél évig szokott történni, az ott lévő munkaidő, de a legtöbb ilyen űrhajózási idő az meghaladta az egy évet. Tehát, hogy volt olyan űrhajós, aki egy évet fent volt, és nagyon-nagyon picit egy lehelletnyit eltúlozva, hogyha valaki egy évet fentölt a nemzetközi űrállomáson mondjuk, az lényegében akkora sugárzás kap, mint mondjuk itt a Földön 52 év alatt a természetes háttérsugárzásban, mert egy évben ugye 52 hét van, úgyhogy azért ez nem egy barátságos környezet az emberi test számára, de még egyszer hangsúlyozom, ez nem halálos még. Tehát nagyon sok űrhajós megéri a 80 pluszos és a 90 pluszos életkort. Tehát ez nem
Farkas azt jelenti, Bertalan is Farkas, itt
abszolút, tehát ez nem azt jelenti, hogyha valaki felmegy, akkor mind rákos megbetegedésben fog elhalálozni, tehát nem erről van szó. Minden esetre a mélyűr, amikor már nem véd a Földnek a mágneses tere, azért az már egy veszélyesebb környezet. És most azért szoktunk olyanokról beszélgetni így az űriparban, űrkutatásban dolgozók, hogy indulunk a Hold felé, ami azért már kívül esik a Földnek ezen a mágneses pajzsán, az úgynevezett magnetoszférán, tehát hogyha egy űrhajós dolgozik mondjuk a Hold felszínén, egy holdi kolónián, akkor kellőképpen fel kell őt vértezni a mélyűrből jövő sugárzások ellen, mert ott már nem véd a mágneses pajzs. Vagy a Marson, a Marsnak, a Mars bolygónak, a vörös bolygónak sincsen ilyen kiterjedt mágneses tere, mint a Földnek. Úgyhogy ha esetleg egyszer majd eljut oda az emberiség, hogy ember fog járni a Mars felszínén, ki kell védeni ezt a nagy energiájú töltött részecske sugárzást, mert ez szétszedi az emberi sejteket.
És ez utazás közben is, mert ugye, hogyha science fictionökről beszélgetünk, azt látjuk, hogy van egy bolygó, és az embernek az a legnagyobb problémája, hogy nincs egy kis kert hol kapálni, és mit tudjon ültetni, meg nincs légtér, tehát hát ilyesmi nem tudunk úgy szabadon sétálni, mint ahogy a Földön megtesszük, de akkor abban is van probléma, hogy míg oda eljutunk.
Hát még oda eljutni azért az űrhajókat is úgy kell felvértezni olyan technológiával, védőburkolattal, ilyen sugárzási elnyelő falakkal, amik biztonságosá teszik az ember számára, mert az űrben ezzel kőkeményen számolni kell. És azért egy érdekességek még, hogy a súlytalanságban például az izomzat is elkezd leépülni, tehát az űrhajósok is a nemzetközi űrállomás fedélzetén, nekik kötelező naponta legalább 2-2,5 órát edzeni, kondizni ilyen speciális futógépekkel, expanderekkel, mert nagyon hamar, akár 2 hét alatt az izomzatuk 30%-át is el tudják veszíteni egy űrállomás fedélzetén. A csontozat is elkezd leépülni, tehát csonttömegveszteség is felléphet. 1 hónap alatt akár 1%-os csonttömegveszteség is felléphet férfiaknál, női űrhajósoknál, vagy idősebb űrhajósoknál ez 1,5% is lehet, ami azért drasztikus, olyan értelemben, hogy mondjuk, ha visszatér egy űrhajós a Földre, akkor a csontozata az gyengébb, tehát őt jobban veszélyeztetik az ilyen csonttöréses balesetek, mint mondjuk egy nem űrhajós kollégáját.
Igen. A Hunor programra gondolunk, derült ki valami ebben az időszakban, ami nekünk most segítség lesz, és mondjuk előre tud menni. Ilyenfajta értelemben profit produktumként van jelen?
A Hunor programban Kapu Tibor 25 magyar fejlesztésű kísérletet hajtott végre a nemzetközi űrállomás fedélzetén. Ennek elég széles volt a portfóliója. Volt biológiai kísérlet, volt egészségügyi kísérlet, pszichológiai kísérlet, és például a Debreceni Egyetemnek volt egy ilyen agrártudományi kísérlete, hogy a búza, a paprika és a retek hogyan nő súlytalansági környezetben, tehát ott az például elég érdekes információkat tud szolgáltatni arról, hogy mondjuk a mélyűrben lévő ilyen tápanyagtermesztés, az mondjuk, vagy élelmiszertermelés, az hogyan valósítható meg, mert ha mondjuk az ember elindul egyszer a Mars felé, az egy legalább 6 hónapos, de 9 hónapos út is lehet. Ott nem tudjuk folyamatosan.
És ez csak egy irány.
És ez csak egy irány, és vissza is kell jönni. Az űrállomásra folyamatosan pilóta nélküli teherűrhajók visznek fel élelmiszert, ételt, stb. Az űrhajósoknak. Az itt van 400 kilométeres felszín feletti magasságban, az relatíve közel van. A Mars, na, az már több 10 millió kilométerre van, tehát ott az űrhajósoknak a fedélzeten kell majd az élelmiszereket megtermeszteni. Tehát az ilyen jellegű kísérletek, mint a Debreceni Egyetemnek a kísérlete, az például az ilyen témákban szolgáltathat hasznos információkat. Vagy gondoljunk csak a klímaváltozásra. Ugye egyre inkább érződik a Kárpát-medencében is a klímaváltozás következtében, hogy az agrártudományoknak azért át kell alakulni a élelmiszertermelés szempontjából is. A nemzetközi űrállomáson zajló ilyen növénytermesztési, élelmiszertermelési kísérletek például ott is tudnak segíteni, hogy mondjuk olyan fajoknak a fejlesztését kivitelezzék, amik mondjuk a klímaváltozással szemben strapabíróbbak. Tehát nagyon sok szempontból megtérülnek az ilyen űrállomásokon zajló kísérletek, és ez a magyar tudományos életet is, ez azért elég erőteljesen előre mozdította. Tehát a legtöbb nagy egyetem, kutatóintézet részt vett a Hunor programban. Az ELTE, a Szegedi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, számtalan kutatóintézet is. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy ilyen űrállomás fedélzetén kiváló lehetőség nyílik arra, hogy ilyen rendhagyó fizikaórákat tartsanak az űrhajósok. Tehát itt nagyon fontos az oktatás és a tudománykommunikációs tevékenység is, és Kapu Tibor, amellett, hogy kutató űrhajósként dolgozott ebben a 18 munkanapban, emellett nagyon hasznos oktatóanyagokat és tudománykommunikációs anyagokat is készített, amik például a Hunor programnak a YouTube csatornáján már elérhetők. Úgyhogy itt a fiataloknak, a diákoknak is a megszólítása egy kiemelt feladata volt ennek a küldetésnek, mert az űrkutatás és az űrtevékenység az lényegében Hát a természettudományos és a műszaki tudomány területek közé sorolandó be. És azt vesszük észre, én is csillagászként, meg oktatóként, aki így foglalkozik űrkutatás népszerűsítése, hogy ez nagyon érdekli az embereket. A fiataloktól egészen a legidősebb korosztályokig a világűr, a világűrnek a szépsége az nagyon megfogja az emberi elmét. Ez a megfoghatatlanság, a végtelenség érzetet. A gyerekek, én nem találkoztam olyan gyerekkel, aki általános iskolás korosztályban, aki nem mondta volna, hogy nem gondolkodott azon, hogy űrhajós szeretne lenni, úgyhogy azt veszük észre, hogy ez tényleg nagyon-nagyon inspirálja a fiatalokat, és az űr dolgokon keresztül, tehát a világűrön keresztül meg lehet szerettetni a diákokkal a természettudományokat, a fizikát, a kémiát, a biológiát, tehát Kapu Tibornak is a küldetése nagyon sok tudományterületet érintett, tehát nem csak a fizikát, hanem az űrbiológiát is, meg a kémiai kutatásokba is egy picit így belefolyt, meg a fizikai kutatásokba is, tehát hogy egy ilyen űrhajós küldetés, ez szerintem kiemelt fontosságú a tudományos élet számára, és én nagyon örülök, hogy Magyarországon történt egy ilyen program, mert ez sok szempontból előre vitte mind a tudománykommunikációt is, tehát nagyon sok ember így felkapta a fejét, és így elkezdett űrtémákkal foglalkozni, és azért a tudományos életet is bepörgette ezeken az egyetemeken és kutatóintézetekben, akik részt vettek a programba.
Neked hon dőlt el ez a dominó, hogy te csillagászat és űrkutatás, mert tehát látom, hogy teljesen képe vagy mindennel, ez való nagyon korán el kellett erre készülnöd.
Igen, én nagyon érdeklődő voltam gyerekkoromban, én nagyon szerettem a könyveket, én ilyen könyvtárba járó gyerek voltam, édesanyám megtanította a könyveket tisztelni és szeretni, nagyon sokat olvasott, a mai napig nagyon sokat olvas, és nekem 7. osztályos koromban a kezem ügyébe akadt egy könyv, ami csillagászattal foglalkozott, a Világegyetem képes atlasz a gyermekeknek. Gyönyörű szép könyv volt, tele látványos ábrákkal, és emellett még így felnőtt fejjel is lapozgatván, nagyon igényes, ismeretterjesztő szövegek voltak benne, tehát nagyon szuperül meg volt fogalmazva, és tényleg a képek azok így elvarázsoltak. És azt vettem észre, hogy egyre többször akad a kezem ügyébe ez a könyv, és egy idő után a könyvtárba is, mikor így járogattam, elkezdtem a csillagászattal és űrkutatással kapcsolatos könyveket kivenni, tehát egyre jobban belemélyedni a témába, és amikor így gimnazista lettem, 9. osztályos, akkor már így megfogalmazódott bennem, hogy én ezzel akarok foglalkozni, megnéztem, hogy hol van lehetőség ilyet tanulni. Jelenleg most Magyarországon 2 egyetemen lehet csillagászatot mesterszakos diplomát kapni, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán és a Szegedi Tudományegyetemen. Tehát ezen a 2 helyen van kifejezetten csillagász képzés, és én váci vagyok, Budapesttől nem messze lakom, és nekem így adta magát az ELTE, hogy akkor így az ELTE természettudományi karára jelentkeztem, és 2020-ban le is diplomáztam csillagászként, úgyhogy egy könyv indított el ezen az úton. Azóta én őszintén szentül vallom, hogy egy könyvnek, ha jó időben kerül az ember kezébe, és ez bármilyen lehet, annak sorsfordító ereje van. Tehát a könyveknek sorsfordító erejük van, én ezt szentül hiszem.
Ez a példa is ezt mutatja egyébként. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgethettünk a témáról. Nagyon jó a téma, adásidőnk viszont elég korlátozott.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percben Fogtár Zoltánnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászával beszélgett. All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world. When I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord.
for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A statisztikák szerint a házasságok újabb válságos időszakba kerülnek a 40-es, 50-es években lévő házastársak esetében. De hogy milyen külső és belső hatásnak játszanak közre a válságos időszakban a kiüresedett családi fészek, hogyan találkozik az életközép válsággal? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Tarackközinő Nemes Mónika lelkész pasztorálpszichológussal való beszélgetésünk alkalmával.
Kezdésként maradjunk valóban a statisztikai adatoknál, és aztán úgy tudunk egyre mélyebbre menni, illetve magyarázatot keresni. Hát gondolom, hogy most nem fogunk tökéletesen választ adni mindenre, de azért sikerül megközelíteni jól ezt a kérdéskört. Ugye a KSH statisztikai adatai szerint a válások száma az csökken. Hurrá, jaj de jó! Viszont az a probléma, hogy a házasságkötések is száma is csökkent. Tehát kevesebb a házasságkötés, kvázi a válás is csökken. Az, ami tovább gondolásra méltó, az az, hogy amit jövendőlnek 2026-ra is, hogy a 40-50 év közötti korosztályban lesz a legmagasabb a válások száma, ami azt jelenti, hogy 10-15 évnél hosszabb házasságok felbontása lesz a jellemző. Tehát továbbra is ebben az irányban haladunk, és amit még különösen kiemelnek, hogy a válások 71%-át a hölgyek, tehát a feleségek kezdeményezik, és többek között olyan okokból, hogy megcsalás, hűtlenség, alkoholizmus vagy egyéb szenvedélybetegségek. Tehát ezek a száraz adatok. De ahogy a bevezetőben is elhangzott, van ez az úgynevezett üres fészek szakasz, az Ericssoni pszichoszociális életszakasz felosztásban, ami sajnos még keveredik a 40-esek életközépi válságával, és még hozzájön az is, hogy a legújabb kutatások szerint a felnőtt identitás kialakulása és annak a határideje is kitolódott. Tehát ott tartunk most, tehát most már nem lehet kristálytisztán a 20-30 évvel ezelőtt emlegetett pszichológiai alapokat vagy tényeket csak úgy megemlíteni egyszerű válaszként. Tehát ott tartunk most, hogy egy 20-as korosztályú ember még próbálkozik, mint felnőtt, egy 30-as korosztályú keresi, és a 40-es korosztályú ember pedig még mindig nem találta meg a felnőtt identitásban magát. Tehát itt nagyon, tehát sokrétű a probléma, ami oda vezet, hogy a statisztikai adatok szerint a 40-50-esek között lesz a legmagasabb a válásoknak a száma.
Mit értünk az alatt, hogy felnőtt identitásnak a kitolódása?
Annyira megváltozott a családszerkezet, a kultúra, a társadalom, az értékrend. Ugye beszélünk accelerációról is, tehát egy felgyorsult fejlődésről, ugyanakkor egy megváltozott fejlődésről, identitás kialakulásról. Ugye az ember személyisége folyamatosan mindig alakulunk. És az, hogy mikorra mondom ki magamról azt, hogy elértem már azt, hogy felnőttként tudok önállóan gondolkodni, kompetens vagyok a saját életemben, na most ez tolódott ki. Tehát nagyon kevés pozitív minta áll egy fiatal ember előtt, hogy milyen is egy stabil felnőtt. Hiányoznak az édesapák a családokból, hiányzik az édesanya, és olyan hatások is vannak például, ezt most csak egyikeként említem, egy influencer világban élünk.
Erre majd mindjárt visszatérünk. Egy másik fogalom, amit felsorolásban látunk, ez az életközépválság. Hát,
igen.
Nagyon izgalmas témakör ez, és amikor az ember elkezd már belépe a 40-es kör bűvöletében, akkor elkezd ezzel foglalkozni inkább, és sőt, azon, hogy a barátainknak az élethelyzetén egyre többször jelenik ez meg, mert sok ismerős életében látjuk ezeket a tőlünk idősebb generációban, hogy van valami ebben, valami nagyon komoly és nagyon veszélyes.
Hát egy hiányzó, stabil értékrend, az állandóság, a hűség, az elköteleződés, tehát hiányzik valami, tehát nagyon jó alapok hiányoznak, és a másik az, hogy itt kezdi el az ember keresni önmagát, illetve mérlegre teszi, azt mondja, 40-et már átéltem, nem tudom, hogy lesz-e még 40, fogalmam sincs, na de itt van még lehetőségem változtatni, és akkor bejön az ördög, és azt mondja, hogy ennyi, meg ennyi, meg ennyi hiány van benned. A személyiségedben is, a családodban is, a munkádban is, ezt sem érted még el, azt sem érted még el. Ez hozzátartozik egyébként, hogy ez a felnőtt identitás megtalálásához olyan alapok tartoznak, mint például egy saját ingatlan, egy biztos, stabil karrier, vagy a gyerekvállalás. Tehát, hogyha ezek hiányoznak, és még sok más egyéb hiányt is mutat az ördög az emberi kapcsolataimban, vagy saját magamban, eljutok oda, hogy oké, ez így kevés, ez nulla, mínusz tartományban vagyok, akkor teljesen felfordítom az egészet, elvégre a külső világból is ilyen impulzusok jönnek, hogy lehet változtatni, szőkéből lehetek fekete, magányosból lehetek különböző kapcsolatokban élő, ha idáig nő voltam, lehetek férfi is már akár, tehát egy olyan hatások érnek bennünket, hogy ennél a válságos, kritikus helyzetnél azt az irányt adják meg, hogy akkor most félre mindent, és kezd teljesen újat.
Mennyire természetes napjainkban ez az életközépi válság? Elmondható az, hogy korábban is volt erre példa, csak nem igazán beszéltek róla már a szüleink vagy a nagyszüleink, és vagy pedig inkább az a tendencia figyelhető meg, hogy most minél jobban alakul a világ, annál több embert ér el ez az életközépi válság.
Régen is volt, tehát akkor is ugyanígy éltek az emberek, csak ahogy én ezt elmondtam, tehát voltak olyan értékek az életünkben, hogy hűség, megbízhatóság, állandóság, elköteleződés. Tehát fix értékek voltak az életünkben, és kevesebben voltak azok, akik ezeket felrúgták, és nem építették bele az új életükbe, tehát a válság utáni életükbe, hanem tehát ez inkább, hogy mondjam, azok voltak, akik perifériára kerültek, akik ezeket az értékeket lesöpörték, és teljesen újat, vagy teljesen másképp ezeknek az értékeknek az oldalra dobásával újat kezdtek. Tehát ők voltak a ritkábbak. A társadalom jobban befogadta azokat, akik megharcolták ezt az életközépi válságot, és normál üzemmódban, de mégis folytatták tovább az életüket. Ma ennek az ellenkezőjét látjuk, tehát sokkal nagyobb a hatás arra vonatkozóan, hogy mi nekünk jár, nekünk szabad, ha más is megtette, én is megtehetem, és teljesen le lehet söpörni mindent. Nem kell elköteleződnöm, nincsenek stabil értékek, nem kell hűségesnek lennem se emberekhez, se értékekhez, se tárgyakhoz, se munkához, semmihez, hanem teljes mértékben újat lehet kezdeni.
Amikor tinédzserkort élünk, akkor tudjuk, hogy válságos időszak a gyermek életében, ezt a család sinli meg. Amikor azt mondjuk, hogy az ember életében az életközép válságú időszakát éli, az egy válságos időszak, amelyet feltehetőleg a párunk, azaz a társunk sinli meg, és azt is érezhetjük, hogy a férfiaknak is teljesen más okozatja van ebben az időszakban, és a nők is teljesen másra kezdenek el vágyni 45-50 éves környékén az életben. Ezek az ellenkező irányok, ezek nehezítik, vagy okozója a válásoknak, meg a házastársi válságoknak?
Hát én úgy mondom, hogy mindig az adott személyiségnél vannak olyan hiányok, vagy érez olyan hiányokat, ami mentén ő szeretne újat kezdeni, és lehetséges, hogy ennek testi okai vannak, tehát a párkapcsolatban lévő hiányok, problémák, az is lehet, hogy anyagi oka van, az is lehet, hogy belülről fakadóan önmegvalósítási okai vannak, tehát úgy érzi, hogy ő nem tudott az lenni, aki szeretne, és szüksége van még, változtatni szeretne, és ilyenkor már elkezdődik egy távolodás egymástól, de nem tudom azt mondani, hogy csak női és csak férfi hiányok lennének, mert ez keveredik. Tehát bármelyiknél történhet ilyen. Az a nagyon-nagyon nehéz ebben a kérdéskörben, hogy hogy nagyon sokszor belülről fakadó, tehát a személyiségemből fakadó hiányok azok, amiket én kivetítek, és úgy érzem, és úgy értékelem, hogy ebben az emberi kapcsolatban nem tudtam kiteljesedni, és akkor fogom, és magát a kapcsolatot is szétrázom. De ugyanez a gyerekszülő kapcsolatban is felüti a fejét, és ez mind hozza magával ezeket a válásokat és a családok széthullását, hogy tehát én bennem óriási hiányok születtek, és nem látom reálisan ezeket a hiányokat, mert olyan külső hatás érkezik, ami alapján én úgy döntök, hogy nem akarom a hagyományos módon megoldani mindezeket.
Ha már a külső világot és a külső világnak a hatásait emelte ki, akkor elmondható az influencer világ egyáltalán hogyan befolyásolja most jelenleg ezt az életközép válságot? Mert nekem külső szemlélőként nekem úgy tűnik, hogy nem akarom elvinni a témakört, de mint pályakezdőként vagy fiatalként az influencer világ már a 20-as korosztályt is teljes mértékben befolyásol, és nagyon megnehezíti a mindennapjait. Nem beszélve arról, hogy most egy 40-50 éves korosztályról beszélünk, akikre szintén nagy hatással lehet.
Ugyanúgy telefonfüggők a szülők is, mint a gyermekek, ezt ki kell jelentenünk sajnos.
Sőt, éppen tegnap figyeltem a híreket, hogy több országban bevezetik, hogy ezeken a közösségi médiákon eltöltött időt gyerekeknél tudatosan csökkentsék, tehát már a gyerekeknél is, és nagyon negatív irányba tud menni. Tehát most ha induljunk ki onnan, hogy az, hogy influencer, ez az angol szóból, hogy befolyásol szóból fakad. Tehát influencerek, akik a megjelent képi anyaggal, videókkal befolyásolni kívánják a nézőiket. Na most ez elméletileg pozitív lett volna, tehát hogy ők hiteles emberek, megbízható emberek, és bármilyen tartalmat feltesznek, vannak követőik, és elfogadják, és elhiszik, hogy az jó. Csak hogy kialakul, és csak hogy kiderül, hogy az influencerek sem azok, akik, és amit mutatnak, az egyáltalán nem hiteles, és nagyon, tehát ember legyen a talpán, és biztos értékrenddel rendelkezzen ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni, hogy kit követ és kit nem. Azon kívül megjelentek olyan 40-es, 50-esekről szóló tartalmak már TikTokon mindenfelé, amik inkább, hogy is mondjam, mulatságosak és szomorúak, hogy miket jelentetnek meg önmagukról emberek influencerként, és viszik el nagyon negatív irányba azokat, akik nézik. Egy ilyen hiányállapotban nézik, és kezdenek el maguk is valami egészen új értékrend szerint élni és cselekedni.
Óriási a téma, viszont egy fontos tét, tehát mindenképpen boncolgassunk. Maga az üres fészek milyen új szituációt hoz egy házas társi rendszerben, új feladatkör, aki kedves barátom mondta, hogy hát kirepült az egyetlen lányok, és azt mondta, hogy te jóig meg kell ismernem újra a feleségemet, mert a legutoljára 20 évvel ezelőtt ismertem, és most teljesen ott vagyunk, hogy üres a ház, és most nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, de tudjuk, hogy meg kell ismernünk egymást újra. Nagyon ijesztő volt ez a mondat, mert egy jó működő párkapcsolatot láttunk kívülről.
Így van, tehát amikor gyermek vagy gyermekek vannak egy kapcsolatban, egy családban, tehát családdá kovácsol össze bennünket a gyermekek jelenléte, ezeket a hiányokat is oldalra tudjuk tenni, a problémákat, a konfliktusokat is, és a gyerek érdekében összetartozunk, és hajtunk, és küzdünk, és mindent megteszünk. Amikor ez a gyermek kirepül, akkor ott állunk újra egymással szembe, és akkor kezdeni kéne valamit egymással. És itt van az nagyon sokan, amit mondtam, hogy különböző külső befolyásoló tényezők hatására azt mondják most már, hogy akkor nem kezdünk egymással valamit, hanem viszontlátásra menjen mindenki a maga dolgára, és kezdjen újat úgy, ahogy akar. Tehát amíg a gyermek ott van, az összetart, és ő lesz, hogy mondjam, rá koncentrálódik a figyelmünk az ő problémáira, az ő nehézségeinek a megoldására, az ő életszakaszaira, és aztán, mikor ő már nincs közös probléma, nincs közös megoldandó történet, akkor ott állunk, hogy most mi van. És közben mi is változtunk, mi magunk is változtunk, összegyűlem lett sok minden a másikkal kapcsolatban, és akkor kellene ezzel valamit. És nagyon sok esetben jól és helyesen kezelik, és újra megtalálják megtalálják egymást, és meg lesznek a közös programok, a közös napi program, hogy hogyan fogunk a gyermek nélkül élni, hogyan építjük be, és majd az unokáink születésével hogyan válunk nagyszülőkké közösen. És ez így nagyon jó irány is megoldható, én úgy gondolom, de sok esetben erre valahol nincs elég erő. Erre szoktam mondani, hogy nem kell megvárni az üres fészek szakaszt, hanem az üres fészek szakaszra föl kell készülni. Tehát adott esetben, ha vannak hiányok, vannak problémák, vannak nehézségek a kapcsolatunkban, azt idejében kellene kezelni, és nem megvárni azt az állapotot, amikor ott állunk egymással szemben fegyvertelenül, és akkor most mit fogunk kezdeni egymással és a kettőnk kapcsolatával. Tehát nem kell megvárni ezt. Én azt gondolom, hogy az a házasságunkat, a kapcsolatunkat a gyermekekkel együtt is kell építeni, és különösen oda kell figyelni, ha felütti a fejét valamiféle hiány, és nem akkor kell már azt mondani, na jó, oké, már nincs gyerek, nincs ami összetartson, akkor menjen mindenki, amerre akar.
Van abban a fajta életútban valami fajta, hát mondjuk aktualitás, amikor azt mondjuk, hogy a fiatal lány az nagyon korán gyönyörű szépé válik, aztán megismeri a szőke herceget, aztán jön a gyermekáldás, aztán haza otthonra kényszerül, mondhatjuk ezt a szót, a gyermeknevelés örömeit éli meg, jön a második gyermek, harmadik gyermek, és aztán valamikor 40. éves korára valahol ezen az időszakban újra érezheti, hogy ő elkezdhet karriert építeni, leadhatja a fölöslegesnek tűnt dolgokat a testi adottságai szempontjából, és elkezd öltözködni, elkezdi építeni magát. Ennek az élet, a férfi élet ugye teljesen más, sokkal korábban lesz szép és jó, valamikor találkoznak az esküvő pillanatával a nővel, aztán viszont ő elkezd karriert építeni, a gyerekek az egyfajta, hát hogy a csúcsokat éli meg egészen 40-45 éves koráig, miután jönnek a fiatalabb generációk a munkahelyén, és ő elkezd öregedni, fáradni, és aztán rájön, hogy figyelj, már eleget dolgoztunk, és most már kicsit vegyünk vissza. Ez a két életút, mintha elmenne egymás mellett. A 40-es, 50-es nő az épp akkor kezdené újra a fiatal korát, amit abban hagyott a gyermekek születésekor, illetve a férfi pedig ott pihenne meg egy kicsit, hogy most már megvan a ház, megvan az autó, megvan a gyereknek az útja, most már kicsit vegyünk vissza. Van ebben is egyfajta ilyen jellegű?
Lehet ilyen is, de én azt gondolom, hogy tehát még lehet tovább színezni ezeket a variációkat, hogy egy 40-es, 50-es férfi és egy 40-es, 50-es éves nő hol tart éppen. Abban nagy igazságod van, és igazság általában véve, hogy a nőknél látom azt, és ez is a külső hatásoknak az eredménye, hogy egyszerűen nem tudják azokat az adott életszakaszokat áldásként megélni. Tehát a gyermekvárás időszakát, a kisgyermekes, tehát a csecsemőt, a kisgyermeket, az iskolást, a gimnazistát, tehát egyszerűen nem tudnak bele szokni, bele idomulni ebbe az élethelyzetbe, és nem tudják áldásként, és nem tudnak türelemmel várni. Tehát kivárni ezeknek az életszakaszoknak a lezárulását, nincs türelem, mert hogy olyan hatások bombázzák, mondjuk ő benne van a szakadt pizsamába, a kinyúlt pólóba, a gyereknevelésbe, húthalálig, kifáradtan, minden nap ugyanazt csinálja, mosogat, főz, takarít, gyereket nevel, orvoshoz viszi, mert beteg lett, és ezt csinálja, megpróbál háttért biztosítani a dolgozó férjének, és ebben nagyon bele tud fáradni, és akkor közben megnézi ezeket a bizonyos videókat, amik gyönyörű 60-as nők, akik úgy néznek ki, mint akik 20-asok, mert ilyen fiatalságkultuszban élünk, gyönyörűek, csinosak, önmegvalósítók, 45 éves karriert épített nő, gyönyörűen néznek ki. Na most egy ilyen hatás egy éppen gyermeket nevelő nő számára azt fogja majd sugalni, hogy ő hogy le van maradva, ő egy senki, ő egy szürke egér, ki van fáradva, csúnya is, meg semmire se vitte még az életbe. Tehát nincs türelme kivárni azt, hogy amikor majd az ő gyermeke nagy lesz, akkor őnek is van lehetősége arra, hogy megmutassa önmagát a világban. Tehát békétlenség és elégedetlenség van egy ilyen fiatal nőben, és ismétlem, én ezt nagyon komolyan szeretném mondani, egy olyan influencer világban élünk, hogy simán ráveszik őket, tehát beépül az agyba az, hogy nekem is jár, hogy én bulizzak, hogy én kilépjek, hogy én nekem legyen legyen én időm, ugye ez is egy nagyon pozitív lenne, de nagyon negatív alakul, az én időm, és szükségem van rá, és háborgok miatta, tehát nem tudok békében benne lenni abban az életszakaszban, és nem tudom kivárni a végét. Én mindig azt szoktam mondani, hogy igenis legyen én ideje, és tanuljon, és képezze magát is, és készüljön a jövőre, tehát készüljön arra, amikor majd ő is, most csúnya szóval élve, de megvalósíthatja önmagát. De ha én nem készülök rá, hanem én folyton háborgok, békétlen vagyok, abból előbb-utóbb robbanás lesz. Férfiaknál is van 40-50 éveseknél, hogy oké, tehát eléri azt, hogy szeretnék én is többet, másabb, nyugodtabb körülmények között élni, én is beülni az autóba, elmenni, pihenni, tehát mindkét nemnél megtalálható ez a folyamat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a témát elővehettük, és ilyen szinten beszélgethettünk róla. Az adásidőnk sajnos korlátozott, így aztán rengeteg dolgot nem tudunk jobban kibontani, de azt gondolom, hogy felhoztuk a témát, és talán ezzel segítettünk sokak számára. Sok erőt és áldást kérünk az életére munkájára. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
Én is köszönöm, és áldott napot kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarackőzini Nemes Mónikával, lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgettünk.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról. Ablak. 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 Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.